nagyszerű dolog folytatni az ige tanulmányozását a Józsué könyvével, ami egy összefüggő folytatása a Mózes könyveinek, Mózes 5. könyvének, olyannyira folytatása, hogy vélhetően már az 5 Mózes utolsó szakaszát is Józsué írta, mert elég valószínűtlen, hogy Mózes saját haláláról számolt volna be, ezért nagy valószínűséggel Józsuénak tudható az is, mint ahogy Józsué könyvének is az utolsó szakaszában, ahol Józsué haláláról olvasunk, valószínűleg azt a részt sem Józsué írta, hanem egy kortársa abból az időből. Józsué átvette a stafétát Mózestől, és folytatta onnan, ahol Mózes befejezte. Ez a könyv nem olyan vaskos, mint Mózes könyvei, de tartalmilag egy pillanatra sem marad el tőle. Sőt, mondhatom azt is, hogy a Mózes 4.-5. könyvének a cselekmény nélküliségét, ez a feszültséget végre feloldja. Nem arra gondolok, nem azt mondom, hogy üzenet nélküliségét, mert merítettünk belőle, és lépten nyomon csordultig volt Isten igéje üzenettel, de a Mózes könyveinek a végén, amit annyira vártunk, és annyira előkészítette hozzá a talajt Isten, hát az a cselekmény az nem következett be, és késleltette egészen mostanáig, ami pedig a Kánaánba való bevonulás, a győztes harcok sora, és az ígéret földje, amit ők már ígéretbe kaptak, hosszú évekkel korábban végre ennek a földnek a birtokba vétele és felosztása. Ez van a Józsué könyvében leírva. És emiatt felpördül most itt egy kicsit az élet, Izrael élete megpesdül, és az élükön látunk egy lendületes, ifjú, titán vezetőt, Józsuét, aki nem ismeretlenül kell, hogy álljon előttünk, főleg miután végig haladtunk a mózesi könyveken. Józsuét Mózes már korábbról maga mellé vette, kinevelte arra, hogy átadja a feladatot, bemutatta a népnek, és Isten áldásával adta rá a szolgálatot. És ugyanolyan tekintéllyel át is vette ezt Józsué, mint ahogy a Mózesen volt. Azt olvassuk, ő, akiben szellem van. Így ír róla Mózes. És főleg akkor került középpontba, amikor kikémlelték a földet a zsidó férfiak, 12-en a Kánaán földjét, és köztük volt Kálebbel együtt Józsué is a kémek között, akikről úgy ír Isten, hogy tökéletesen az Úr útján jártak, az Úr akaratában. Mert úgy láttak, úgy ítélték meg a helyzetet és azt a földet, ahogyan Isten látta azt. És még ettől is korábban találkozunk az ő nevével. Józsué már a Mózes 2. könyvében is a Szent Sátorban végzett szolgálatot. Egy olyan fiatal volt, aki lendületes tenni akarásával egyszerre a hitét is megmutatta. Ez a tenni akarás hittel párosult. És hogyha hittel és tenni akarással együtt látjuk ezt párosan, akkor bizony csodákat tapasztalhatunk meg mi is az életünkben, és ezt látjuk ő nála is. Ami, hadd tegyem mellé, nem azt jelenti, hogy Mózes azért nem tudta bevinni a népet Kánaán földjére, mert ő már egy erejét vesztett, idős aggasztján lett volna, akire Isten nem tudott már rábízni egy ilyen feladatot. Erről nincs szó, annál is inkább, mert az utolsó soraiban Mózes könyve azzal fejeződik be, hogy meghalt Mózes 120 évesen, de a szemei nem homályosodtak meg, és nem vesztette el életerejét. Ezt írja az ige. De eljött az óra, és Isten elvette az ő életét, és tudjuk, hogy a földre azért nem jutott be a nép, mert zúgolódtak, és nem volt megfelelő hitük a megfelelő pillanatban. És ezért késett ez a várva várt esemény 40 évet. Engedetlenséggel találkozunk a Józsué könyvében is, nem csak győztes csatákról olvasunk, bizony volt vereség is, de alapvetően mégis a hit talaján álltak, és sorra vették be a városokat, és haladtak Isten ígéretével előre. És amikor azt látjuk, hogy valaki a hit útján jár, és bízik Isten ígéretében, akkor minden olyan egyszerűvé válik. Tulajdonképpen, mintha nem kellett volna csinálniuk semmit. Úgy történt minden, és a semmit azt idézőjelbe teszem, mert a semmi tevése, a hitből való lépés, az sokszor a legnehezebb. Nehezebb, mint valamit tenni, valamiért harcolni. Nekik az kellett csak, hogy hittel lépjenek, és bízzanak az Úrban, és a Jordán ketté vált, megnyílott ő előttük. És ha hittel meneteltek körül Jerikó városán, akkor a falak leomlottak maguktól. Isten harcolt őértük. Ezt olvassuk. És ezeknek a győztes csatáknak a sorát már Isten előkészítette jó előre. Nem azért mehettek ők be erővel, mert a 40 év alatt olyan nagyon megerősödtek volna, kitanulták volna a harc technikát, és hatalmas hitet gyűjtöttek volna. Isten teljesítette az ő ígéretét, ezért mehettek be, és előkészítette a talajt. És ez a talaj előkészítés abból állt, azt olvassuk, 5 Mózes 2.25-ből idézem, most kezdek rettegést és félelmet támasztani a népekben az egész ég alatt, hogyha a híredet hallják, remegjenek és reszkessenek tőled. Hogy máshol rettenetes félelmet bocsát rájuk, Istened. Ezt olvassuk. Isten félelmet adott azokba a népekbe, hogyha meglátják közeledni Izraelt, összerezzenjenek, és elhagyja őket, őek jelenlét is, mert közeledik a nagy sereg. És hogy ez tényleg így volt, már láthattuk a Bálám történetében is, amikor Moáb királya szemlélte a hegycsúcsról Izrael táborait, és félt tőlük, hogy bekebelezik az országot, és ezért hívta Bálámot. Látjuk ezt a félelmet akkor is, amikor elmentek a kémek, elmentek Jerikóba, és ott találkoztak Ráhábbal, a helyi lakossal, és azt mondja nekik Ráháb, hogy az egész város retteg. Retteg és fogott el bennünket, és remeg tőletek mindenki. Isten így készítette elő a talajt, és a másik oldalon pedig Józsué felé úgy szólt az üzenete, hogy ne félj és ne retteg. Így indul a Józsué könyve. Az első fejezet 9. verse, ne félj és ne retteg, mert veled van Istened. Ezzel indul a honfoglalási hadjárat. Ne félj, ők pedig féljenek, mert beteljesedik Isten ígérete. Beteljesedik az ítélet, és beteljesedik a békébe való megnyugvás a ti részetekről. Féljenek, akik az ítélettel szembenéznek és rettegjenek, de te ne félj, neked nem kell félned. A honfoglalás 7 esztendőn át tartott, és egész Józsué könyve 30-40 évet ölel át, egy boldog időszak következik, egy izgalmas időszak, felosztották az országot, mindenki földet kapott, építkezésbe fogtak, egy lendületes időszak következhetett számukra. Amikor én ezekben a történetekben gondolkodtam és olvastam a hadjáratot, a harcot és magát az ígéret földjének a birtokba vételét, akkor egy gondolat nem hagyott nyugodni, és én szerintem nem vagyok ezzel egyedül. Történetesen az, hogy rendben van, hogy Izrael kapott egy csodálatos ajándékot Istentől, ezt már megígérte ő nekik rég. De mi van azokkal a népekkel, akik ott laktak a Kánaán földjén. Hát azok az embereknek nincs joguk az életükhöz. Őnekik nem jár a földjük, ami a sajátjuk, amin éltek. Ez egy furcsa kérdés. Őnekik azért kell pusztulniuk, mert jön Isten választott népe, és ők kitúrják őket a már régebben birtokba vett helyükről. Szeretném egy kicsit ezt a gondolatot körbejárni. Jó régre kell visszamennünk, hogy az első momentumokat megtaláljuk az ígében, az ígéret földjéről. Ábrahámig kell visszamennünk, akinek megígérte Isten, tiéd lesz az a föld, és az utódaidé, de, és egy apró megjegyzés, csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az emóriak, a kánáni népeknek a gyűjtőneve, mert az emóriak gonoszsága még nem telt be. Mondta Isten Ábrahámnak az 1 Mózes 15-16-ban. Neked adom ezt a földet, és a tiéd lesz az utódaidé, de várjál még 4 nemzedéket, majd ők fognak ide visszatérni, mert most itt lakik egy nép, az emóriak, és az ő gonoszságuk még nem telt be. Isten nézte ugyanúgy azt a népet, akik ott laktak Kánaánban, mint ahogy nézte Izraelt. Ugyanúgy figyelte az ő mindennapjaikat, ugyanúgy gondjukot viselte, felhozta nekik is a napot, esőt adott nekik is, és életet. De figyelte és látta előre, hogy ez a nép nagyon gonosz. És látta előre évtizedek múlva, hogy hová jut el, mint ahova eljutott Sodoma és Gomora Ábrahám idejébe, és tanulja lehetett az ítéletnek maga Ábrahám is. Bizony van itt egy nép, aki látom előttem van, hogy az ítélet küszöbén áll, és rálépett arra az útra, ahonnan nincs számára visszaút, és az én ítéletem sújtani fogja őket. És nektek adom majd az ő földjüket. Ezt mondta Isten. Tehát nem arról van szó, hogy majd te kitúrtok onnan egy népet, és elfoglaljátok tőlük az ő jogos birtokukat, hanem az én ítéletem lesz az, hogy ők onnan eltűnnek. És aztán telik múlik az idő, és Mózes 3. könyvébe azt olvassuk 18. fejezetben, mert tisztátalanná vált az a föld, ezért számon kérem rajta a bűnét, és kihánja az a föld a lakosait. Azt mondta ezzel Isten, hogy most elérkezett az óra. Letelt az a 4 nemzedék. Betelt az ő bűneik, az ő hiába valóságaik, az ítéletükhöz értek. És ez a föld kihánja a lakosait. Végük van. És most menjetek, most a kezetekbe adom. És azt mondja az 5 Mózesbe 2.24, kezd a honfoglalást, indíts háborút ellene. Isten felszólítja Mózest egyenesen. És persze tudjuk a szomorú tényt, ők mégse kezdték el, pedig ott volt az idő. Tehát nem arról volt szó, hogy ők csak úgy egy népet leigáztak. Olyannyira nem arról volt szó, hogy nem is lehetett akárkit, akármilyen várost birtokba venni. Nagyon érdekes az, ahogyan megemlékezik az Úr Ézsauról például. Azt olvassuk az 5 Mózes elején, hogy jól vigyázz, Izrael, mikor elmész, hogy bevedd azokat a városokat, hogy Szeír környezetébe ne menj, mert Szeír földjét Ézsaunak adtam örökségbe. És jól vigyázz, egy talpalatnyi földet sem adok neked belőle. És hogyha elmész a határába, ez otthon Kánaán határába, akár le is igázhatták volna, mert olvassuk, hogy Ézsau rettegett tőlük, az ő népe ugyanúgy félelmet keltett Isten ő bennük is. Hiába tűnik úgy, hogy könnyű préda lenne, jól vigyázz, még hogyha megszomjazol, megéhezel és elmész a földjük mellett, pénzért vásárolj tőlük vizet és élelmet. Nem adok neked onnan semmit, talpalatnyi helyet sem. A védelmem alatt állnak. Olvasunk egy ilyet Moab határáról is, ugyanebben a fejezetben. Azt mondja Isten, hogy a Moab határát se érintsd, mert Lótnak adtam én azt. Lóté, ugyanúgy ne foglalkozz az a területtel neked, és felsorolja Isten, 7 népet kell kiirtanod Kánaán földjéről, és megnevezi a 7 népet, az ő országukat adom neked. És még egy ilyet is olvasunk, az 5 Mózes 2.37-ben, mindettől eltiltott téged Istenünk az Úr. Ők nem földet rabolni mentek, hanem célirányosan, a megfelelő időben, a megfelelő kiterjedésben, pontosan betartva Isten ítéletét hajtották végre. És ilyen módon kapták meg a földet. Sőt, súlyos kötelezettség is volt rajtuk. Nem csak azt mondta Isten, hogy vegyétek el ezt a földet és a tiétek, de töröljetek is el mindent, ami benne van. Férfiakat, asszonyokat, gyerekeket, időseket, fiatalokat, mindenkit. Mert ez az én ítéletem ő rajtuk. Ne könyörüljetek. Még olyat is olvasunk, és már az egyre keményebbnek tűnik, ne szánd őket, írst ki a népet. És amiért nehéz lehetett az Izraelnek, jól vigyázz közben, mert hogyha te engedetlenné válsz én velem szembe, ugyanez lesz a sorsod. Ahogyan most végrehajtod az ítéletet, közben érezd át a súlyát, hogy ez az én ítéletem, és ugyanez lesz a te sorsod is, hogyha nem jársz a helyes úton. És ezt a csatát már Mózes elkezdte egy ilyen előzmény háborúk keretében, Kánaán határában. Olvasunk róla a Mózes 5. könyvében, ezekről a harcokról. És azt mondja 5 Mózes 2.34, elfoglaltuk abban az időben valamennyi városát annak a területnek, és kiirtottuk minden városában a férfiakat, asszonyokat, gyermekeket. Nem hagytunk megmenekülni senkit. Ez nekem egy hátborzongató igevers, és ezek a történetek gondolkodásra indítanak, és ezért járom körül ezt az egészet. Miért van az, hogy egy népnek ki kell pusztulnia, mert jön Isten választott népe? Nem kegyetlenségről van szó, és nem gyilkosságról van szó, hiszen Mózes kezében még ott vannak a törvény kőtábláim, a vésés még friss volt, még sorjás volt a betű a véséstől. Hogy ne őj. Ott volt a parancs Mózes kezében, és képzeljük el Mózest, ahogy vezeti ezeket az előzmény csatákat, akiről azt olvassuk a 4 Mózes 12-ben, hogy minden embernél szelidebb volt Mózes. A földön élő összes ember közül a legszelidebb ember volt Mózes. És most lássuk őt kezében a törvénnyel, hogy ne őj, és azt mondja a csatakiáltásában a gyermekeket és az asszonyokat is. Szörnyűséges. És ment a nép, és végrehajtották a parancsot nehéz szívvel. Nem hiszem, hogy érzéketlenek lettek volna, és olyan könnyű szívvel vagdalkoztak volna. Ez nekik is egy súlyos kötelesség volt. És teljesítették. Tehát, ahogyan már sokadjára mondom, gonoszságuk miatt kellett ítélet alá esniük ezeknek a népeknek. Fel is sorolja ezeket több helyen az ige, az őslakosokról beszélek, a kánaániakról, fiaikat is feláldozták bálványistenüknek, emberáldozatokat mutattak be, Isten gyalázó, kicsapongó életet éltek. Legyen hintőjel előtted, Izrael, hogy te még véletlenül se ess az ő hibájukba, járj az ő útjukon, mert ez lesz a véged. Az ellenség a bűn. És ugyanilyen erővel, ugyanilyen könyörtelenül nekem le kell sújtanom a csírájára is a bűnnek, és kipusztítani, kiírtani az életemből. Idézek még egyet Mózes 5. könyvéből, és tudom, mondjátok, hogy sokkal többet idézek Mózes 5. könyvéből, mint Józsuéból, de Józsué könyvéről van szó. Azt mondja a harchoz való hozzáállásról Mózes, ne vigyél be ilyen utálatos dolgot a házadba, majd mikor oda mész és beveszed a városokat, az ő bálványaikat, ne vigyél be ilyen utálatos dolgot a házadba, mert téged is kiirtanak, mint azt. Tartsd azért undorítónak, tartsd utálatosnak, mert ki kell írtani. 5 Mózes 7.26-at olvastam. Azt mondja, még ne is kérdezősködj az isteneik felől, ne akarj közel kerülni hozzá, nehogy bevidd te is a szobádba ezeket a bálványokat, tartsd undorítónak, tartsd utálatosnak. Miért hívja fel erre a figyelmet az ige? Azért hívja fel a figyelmet, mert alapvetően lehet, hogy nem tartja az ember undorítónak, és nem tartja utálatosnak. Sőt, bemegy, és lehet, hogy azt mondja, milyen érdekes új szokások ezek, vagy kulturális különlegesség, vagy milyen nagyszerű művészi alkotások, hát jól mutat ez az én szobámban is. És nem biztos, hogy Isten szemével látjuk elsőre a bűnt, mert a bűn sokszor pont az ellenkezőjeként gyönyöröket ígér. Nagy hasznot, jólétet, csupa pozitívumot. Tartsd undorítónak, tartsd utálatosnak, mondja Mózes. Tartsd undorítónak, tartsd utálatosnak ezeket. Jézus azt mondja, de közöttetek ne így legyen. Másra mondja ezt, ezt a szolgaság kérdésében említi Máté 20-26-ban, amikor arról van szó, ki legyen a legnagyobb közöttünk, de ugyanúgy a kor szelleméről beszél, a mindenkori kor szellemről, mert ez nem változott semmit. Azt tartja magát előbbre, akinek sok pénze van, aki gazdag, és akinek jó befolyása van. Azt mondja Jézus, de közöttetek ne így legyen. Aki első akar lenni, az legyen a ti rabszolgátok. És a bűnkérdésében, és a korszellem, az áradat, a sodrás tekintetében mindig ez az üzenet, de közöttetek, ne így legyen, ne legyen ez természetes. Tartsd utálatosnak, tartsd undorítónak. Írd ki az írmagját is. Ne szánd a gyerekeket, az asszonyokat. Nehéz ebből az üzenetet kikristályosítani, mert ugyanakkor szánjuk. Hát hogy mondhatnék én olyat itt a szószéktől, hogy írd a gyerekeket, az asszonyokat. Mégis ebben ott a szellemi üzenet, ezek a bűneinkről beszélnek, és ott bizony az írmagját, a csiráját is írd ki, ne maradjon. Azt mondja Pál apostol Kolossé 3:5-ben, öldököljétek tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kabzsiságot, ami bálványimádás. Mint hogyha felidézte volna most Pál a kánaáni életgyakorlatot. Ezt öldököljétek magatokban. Írtsuk ki a bűn írmagját is. Erről beszél a gyerekek, az asszonyok írtása, ami egyébként, hogyha kicsit felülről tekintjük, semmiben nem különbözik a harcos vitézek megölésétől, ugyanúgy emberi életről van szó. Az énekek énekében van egy nagyon kedves igevers, 2:15. Fogjátok meg a rókákat, a kölyök rókákat, mert pusztítják szőlőinket, virágzó szőlőinket. A kölyök rókákat, mert aranyosak a kölyök rókák, a kölyök kutyák, minden állatban a kölyök, hát az ember szíve csücske, simogatná. De ízd ki, mert a szőlődet tönkre teszik. Megnőnek. Józsué könyvének 9. fejezetéhez lapozatok, ahol találunk egy leírást a gibeoniták népéről. Ez a nép az utolsó szálig kiirtandó népek közül való volt. Annyira a közepébe volt az egész területnek, hogy Jeruzsálemtől 10 kilométerre laktak. Semmi, egy könnyed kis séta. Vagy Aj városától, amit pontosan az előző napokban, vagy előző lapon a földdel tett egyenlővé Józsué és serege. Na hát ott volt a kertek mögött a gibeoniták konfederációja, nem egy nagy népről beszélünk, egy város és még 3 másik város népe. És hát nagyon megijedtek, mert hogy mi is nagyon megijedtünk volna a helyükbe. Jönnek Izrael irdatlan seregei, és sorra dőlnek le a falak, Jerikó magától összeomlott, Aj városa, hatalmas, stratégiai, katonai város, a semmivel lett egyenlő, és most jövünk mi, Gibeon és városai. Nem volt jelentéktelen város, azt olvassuk, hogy a nagyvárosként tartották nyilván az akkori környező települések, és ismétlem három további város tartozott a kis szövetségükbe, és látván, hogy nem sok esélyük van Izraellel szemben, egy faramuci cselhez folyamodtak. Nagyon okosak voltak, azt kell, hogy mondjam, és komédiába illő jelenet következik. Józsué 9:3-6. De meghallották Gibeon lakói, hogy mit tett Józsué Jerikóval és Aj városával. Ezért ők cselhez folyamodtak. Elindultak és így szerelték föl magukat. Elnyűjt zsákokat szereztek szamaraikra, meg elnyűjt, megrepedezett és összekötözött borostömlőket, a lábukra elnyűjt és foltozott sarukat, magukra pedig elnyűjt ruhát. Útravaló kenyerük is mind száraz és csupa morzsa volt. Így mentek Józsuéhoz a táborba, Gilgába, és ezt mondták neki, meg az izraelieknek, messze földről jöttünk. Kössetek most szövetséget velünk. Egy komédiába illő jelenet, ahogy felöltöztek, elszaggatták a ruhájukat, porba jól megforgatták, alig tudtak összeszedni annyi morzsát a városba, hogy most ők messzi útról jövő vándoroknak tűnjenek, és elcsigázva, szomjasan, álmatlanul, 10 kilométerről beestek Józsué elé. Iszonyú messziről jöttünk Józsué, hallottuk a híreteket, csodálatosan megállt titeket az Úr, hallottunk csodálatos szabadulásról, Egyiptom földjéről, a Vörös-tengerről, a csapásokról. Jerikót és Aj városát meg sem említik, hiszen ők olyan messziről jöttek, hogy ezekről még nem értesülhettek, ami múlt héten történt. Mi nagyon régen történelmileg figyelünk titeket, és úgy látjuk az ívét ennek a népnek, hogy szeretnénk veletek békességben lakni. Nagyon messziről jöttünk. És kis bizonytalanság után, mert nagyon kicsi óvatosságot azért láthatunk Józsuék részéről, de kicsiny bizonytalanság után ráálltak a békére, és kezet nyújtottak. Isten nevében szövetséget kötöttek. Azonban Gibeon népe azok közül való volt, akiket ki kellett írtani az utolsó cseppig. És a szövetség, amit kötött velük Józsué, Isten nevében történt, és azt mondta ki, hogy nem bántunk titeket, békében fogunk együtt élni távoli szomszédjainkkal. És amikor ez kitudódott nem sokkal utána, akkor felbőszülten szaladtak oda Józsué vezetői, Gibeon városába mit tettetek, hogy gyalázhatatok meg így minket ilyen hazugsággal, hiszen itt laktok az órunk előtt, távoli népek. De most mit tegyünk, és azt olvassuk, nem koncolták fel a várost, hiszen semmiből nem tartott volna nekik, mert Isten előtt szövetséget kötöttek velük. Nehéz helyzetbe hozta őket ez a nép. Egyfelől Isten kéri tőlünk, hogy írtsunk ki titeket, véglegesen, másfelől Isten előtt szövetséget kötöttünk, a békesség szövetségét. Mit tegyünk veletek? Nem sok idejük maradt gondolkodni, ennyiben maradt a dilemma, mert a többi nép, még Kánaánban jó pár nép maradt, meghallották ezt, hogy Gibeon beadta a derekát, árulóvá lett, gyorsan összefogtak, egy hatalmas szövetségbe tömörültek, hogy együtt és kézzel, elsöprik Gibeont, amiért ilyen volt velük szembe, és Józsuét is ezzel a lendülettel letámadják. Össze is álltak, több királyság, több város, és megindultak Gibeon ellen, tehát közelében Józsué seregének. Kiben kihasználva a lehetőséget, ugye tegnap kötöttünk szövetséget, küldetett Józsuéhoz, hogy de hiszen mi szövetséget kötöttünk, gyertek már, segítsetek, mert minket el akarnak a régi szomszédaink törölni. És most képzeljük el ezt megint Józsué részéről, most meg engem arra kérdez a nép, hogy ő, akit nekem kell kiirtani, őt mentsem meg azoktól, akiket szintén ki kell írtanom. Nagyon furcsa. És mégis nem gondolkodott Józsué, elment és védelmébe kelt ennek a népnek, hiszen eskü kötötte őket. És nagy küzdelem volt, győztes harc szintén, egy hatalmas égi csoda kísérte mindest. A harc közben azt kérte Józsué, hogy a nap maradjon a helyén, ne szálljon le, tartson tovább a nappal a világosság, mert még szükség van időre a győzelemig. És teljesült ez is. Sőt, másik égi csoda is volt, egy hatalmas jégeső pusztított az ellenség soraiban, és ez segítette a győzelmet. Isten tehát teljesen ott volt velük, és részt vett ebben a csatában. És ha megfigyeljük ezt a csatát, rendkívül érdekesek az okok, amiért ez a hatalmas égi csoda történt. A nap megállt a helyén, mert tudományosabban a Föld nem forgott, vagy lassabban forgott. Azt is mondhatnám, ez a lehető legnagyobb természet feletti csoda a természet világából a Bibliában. Nagyobb, mint a Vöröstenger megnyilása. Mi okozta ezt Istennek, mi vitte rá, hogy ilyen hatalmas csodát tegyen most? Akkor súlyosnak kell lenni az okának. Egyfelől oka volt, hogy a nép megkapja az ítéletét. Másfelől oka volt, hogy Izrael népe megkapja a győzelmet. És volt egy harmadik kis zárójelbe tett nyúlfaroknyi ok, ami említésesen méltó. Gibeon népe ezáltal megmenekült. Az a nép, akinek ki kellett volna, hogy írtsák még az írmagját is. Megmenekült, szolgálta ez a hatalmas égi csoda az ő megmenekülésüket. Isten azt a győzelmi ígéretet, amit Izraelnek szánt, a szövetséggel, a békességgel kiterjesztette a gibeonitákra. És megmenekültek ezáltal. Hihetetlen. Az átkot Isten kegyelme még mindig ma is áldássá tudja alakítani. Abszolút nem szabályszerű volt az ő megmenekülésük. És hogyha olvassuk a Mózes könyveit, és megyünk végig az Ószövetségen, ha erre sarkítjuk ki a figyelmünket, lépten nyomon találkozhatunk azzal, hogy mennyi szabálytalan dolog történik. Isten kegyelme, az ő megmentése, az ő szeretete az szabályokon felül átmossa a törvényt, a szabályokat. Hogyha csak azt nézzük, hogy hogy jött be az üdvösség, a megváltó, a mesiás, hogyan érkezett be a világba. Fel kell, hogy olvassam a legelejét. Jézus nemzetségtáblázatának a Máté legeleje. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák. Izsáké Jákob, Jákob fia pedig Júda. Olyan könnyen átsiklunk e fölött az egy mondat felett, ebbe benne van az egész Ószövetség ebbe az egy mondatba. Csupa rendhagyó, szabálytalan dolog. Ábrahámnak nem az elsőszülött fia volt Izsák. Izmael volt az elsőszülött fia. Csak ebben az áldást nem ő kapta, nem őt nevezte meg Isten, nem ő volt benne az üdvtervben. Izsák. Izsák fia volt Jákob. Nem Jákob volt az elsőszülött fia Izsáknak, hanem Ézsau. És furcsa csellel, azt mondjuk, nem is Isten útja, hiszen emberi cselszövés, hogy Jákobhoz került az elsőszülöttségi jog. Mégis ilyen előre nem számítható, szabálytalan módon jön be az üdvösség vonala ezeken a családokon keresztül. És Jákob élet. Aztán Jákob fia volt Júda és testvérei. Nem Júda volt az elsőszülött fia Jákobnak, még csak nem is a második. Rúben, Simeon, Lévi, Júda a negyedik volt. Teljesen szabálytalan a negyedik fiú. Mindig szabályokról és törvényekről olvastunk, és azt látjuk, hogy a kegyelem vonala az valahogy átmossa a szabályokat és a törvényt, és fölé emelkedik. Isten kegyelme fölött áll a szabályoknak, és mindez nem azért fontos, mert megmenekült Gideon, nem azért fontos, mert megmenekült Ráháb, hanem azért fontos nekem, és azért fontos neked, mert mi megmenekültünk. Mert ítélet alatt álló nép vagyunk, emberek voltunk, akinek semmi, de semmi nem szólt amellett, hogy minket Isten megmentsen. És elért minket az ő kegyelme. Isten minket megtalált, és ez a kegyelem, ami fölötte áll a szabályokon.